Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket a légitársaság fedélzetén, ezen a csodálatos repülőgépen, a mai Budapest Kiskun-Halasi járaton. Rumcájsz vagyok, kollégáim elől Manka, hátul Panka és Csibészke ügyelnek majd az Önök biztonságára és kényelmére. Készen állunk a felszállásra, kérem csatolják be biztonsági övüket, az asztalokat állítsák zárt függőleges helyzetbe, és nyissák fel a napellenzőket. Köszönjük, hogy utazásokhoz minket választottak. Kellemes utazást kívánunk. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülések háttámlái nem dönthetők, csak erőszakkal.
Üdvözlök mindenkit a 153 lélekmód ifjúsági magazin Mesterségem címeres sorozatában. A mai adásban Somkuti Attila, Soma a vendégem, aki egy nagyon érdekes szakma képviselője, méghozzá légi utas kísérő. Szia, Soma!
Szervusz, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Somkuti Attila, Soma vagyok, légi utas kísérő.
Az a szakma, amit te képviselsz, szerintem sokak számára egy legendás szakma. Gondolom, találkoztál már te is sok mindenkivel, aki amikor meghallotta, hogy légiutas kísérő vagy, azonnal egy nagyot sóhajtott, és azt mondta, hogy akkor az egy nagyon kalandos és izgalmas terület. Valószínűleg azért, mert nagyon kevesen is ismerik, hogy mi is zajlik a háttérben. Na, erről fogunk ma egy picit beszélni. A te történeted ebben a szakmában hogy indult?
Érdekesen alakult az életem ezzel kapcsolatban, mert sosem terveztem, hogy légiutas kísérő leszek. Ha kérdezték volna, hogy soroljak föl 10, 20, 30 vagy akár 100 foglalkozást, valószínű nem lett volna közte. Ez nagyon egyszerűen úgy történt, hogy édesapám egyik nap elém tett egy újsághirdetést, miszerint egy már sajnos nem működő légitársaság, a Malév, hirdetést adott föl, hogy légiutas kísérőket keresnek. Hát én erre jelentkeztem, elindult a folyamat, orvosi vizsgálatok, tömkelege, pszichológiai vizsgálat, szóbeli, felvételi, és az eredmény az lett, hogy légutas kísérő lettem a Malévnél.
Ennek hány éve?
Ennek egy pár, olyan 16. Eltelt egy pár év, igen, azóta. Egyébként a kiválasztási folyamat során én azt hittem, hogy nem csak légutas kísérő, hanem akár űrhajós is leszek, mert olyan heteken keresztül tartó vizsgálatok voltak, aminek eredményeképpen azt hittem, hogy minimum pilótának, hanem, mint említettem, űrhajósnak fognak kiválasztani.
Mi kell ahhoz, hogy valakiből légutas kísérő legyen? Milyen kiképzésre számíthat az, akit esetleg felvesznek?
Hát olyan sok minden nem kell hozzá. Az adott cégnek van egy eljárása, miszerint kell egy választott világnyelv. Ez annál a légitársaságnál, ahol én dolgozom, az angol, és kell egy érettségi, és minimum 18. életévét betöltött személy, akinek makulátlan az előélete, tehát ide vonatkozólag kell egy erkölcsi bizonyítvány.
Hát ez nagyon jó lehetőség lehet azoknak is, akik esetleg gimnázium után nem nyernek felvételt egy felsőoktatási intézménybe, vagy nem szeretnének még egyetemre menni, utána egy picit kalandozni szeretnének. Mennyire kaland ez?
Kalandnak kaland abból a szempontból, hogy elég nagy kihívást vesz maga elé az ember, aki fölmegy a repülőgépre, és a fedélzete mindenféle utassal lehet találkozni a világ minden tájáról. Van azért erre vonatkozólag egy oktatás, ami 5 hetes oktatás, de ez már nem arról szól, mint annak idején, hogy mi világot látunk, és egy-két napot vagy egy hetet eltöltünk egy nagyon kellemes helyen, Európán belül vagy kívül. A mai üzleti modell az az, hogy elmegyünk egy helyre, és fél óra múlva már szállunk is föl, és megyünk vissza.
Régen milyen volt? Azt mondta, 16 évvel ezelőtt kezdted, te akkor még abban a rendszerben kezdtél?
Én még abban a rendszerben. Én a Malévnél kezdtem el dolgozni. Ott még voltak olyan járatok, hogy mondjuk elmentünk Londonba, és ott töltöttünk egy szép szállodába egy 8-10-12 órát is akár, vagy lehetett ez Párizs, vagy Oszló, egyéb európai városok. Ott akkor az nagyon kellemes volt, hogy egy másfél-két-két és fél órás repülőút után mi úgymond elmentünk megpihenni egy szállodába, reggel felkeltünk, reggeliztünk egyet, és hazajöttünk. Ez manapság már máshogy néz ki. A legtöbb esetben egy nap két utat is repülünk, tehát ez lehet egy olyan hely, hogy elmegyünk mondjuk Brüsszelbe, vissza Budapestre, és utána elmegyünk Isztambulba is vissza.
Ez nagyon megerőltető lehet.
Fárasztó a napi 4 fölleszállás, és ez olyan 600-650 utast is jelenthet.
Térjünk vissza egy picit arra, hogy mi az az út, amit be kell járni ahhoz, hogy élesben is kipróbálhassák magukat a légiutas kísérők.
Először is van egy nyílt nap, amit meghirdet a cég, ahol megjelennek a jelentkezők, és ott van egy ilyen szóbeli felvétel, illetve hát a céget képviselő ember elmondja, hogy miket vár el a cég a leendő munkavállalóktól. Ott vannak vannak szituációs játékok. Ez azért egy egész napos procedúra, azt azért hozzáteszem, mondjuk reggel 9-től este 6-ig, és az ott lévő, a céget képviselő személyek kiválasztják azokat az embereket, akik nekik megtetszettek, és akkor meghívják őket, hogy elkezdődjön maga az oktatás, de ezt megelőzően kell legyen egy tetőtől talpig orvosi vizsgálat.
Tehát az orvosi vizsgálat és a felvételi elbeszélgetés után, hogyha szerencsés, illetve rátermett a jelentkező, akkor kezdetét veszi a képzési folyamat. Akkor erre szeretnék majd visszatérni a következő blogban.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! A 153 Lélekmód magazin Mesterségem címere sorozatában a mai napon Somkuti Attila, Soma a vendégem, aki a légiutas kísérő szakmáról mesél nekünk. Soma, ott tartottunk, hogy kezdetét veszi a kiképzési időszak. Ez mit akar?
Ez egy 5-7-es képzést akar, hétfőtől péntekig, néha előfordulhat, hogy még szombaton is. Itt az elejétől a végéig megismerkednek a résztvevők a repülőgép minden zegével, zugával, valamint kiképzést kapnak arra vonatkozólag is, hogy mit kell tenni mondjuk egy éles helyzetben. Például, hogyha van egy vészhelyzet, akkor hogy kell kinyitni az ajtót, hogy kell terelni az utasokat, ez egy külön élmény is lehet, hiszen mi vagyunk 4 maximum a fedélzeten, ezen a géptípuson, amin mi repülünk, 4 a minimum személyzeti tag. Kinyitni az ajtót, hogy kell vészhelyzetben, hogy kell terelni a 100-150-180 utast, és adott esetben mik a teendőink utána. Az 5-7-es tanfolyam folyamán különböző kiképzésben vesznek részt a légutas kísérők, ebbe beletartozik az első segély tanfolyam is, ami olyan tudást ad majd a légutas kísérőknek, amit adott esetben a hétköznapi életben, a magánéletükben is rendkívül jól tudnak hasznosítani. Ebbe beletartozik a legegyszerűbb dolog, hogy mit csinálunk, hogyha valakinek vérzik az ujja, és egészen odáig elmenjünk, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha valakit újra kell éleszteni.
Ennek a lélektana sem lehet egyszerű.
Nem, már csak azért sem, mert a teljes oktatás angol nyelven zajlik, és a vizsga is angol nyelven lesz. Tehát a kérdések is angol nyelven jönnek föl, az előadásokon az oktató is angol nyelven beszél, a válaszok is angol nyelven kell, hogy történjenek.
Hány százalékos a túljelentkezés, illetve hány százalékos a kiszorodás egy ilyen tanfolyamon?
Ezt pontosan nem tudom megmondani, de általában egy tanfolyamra olyan minimum 10 embert keresnek, ez lehet változó is, mert volt már arra is példa, hogy 20 fős tanfolyam indult, de általában én azt tudom mondani, hogy egy ilyen nyílt napra olyan 60-100-120 ember szokott elmenni.
És ebből 10 főt vesznek fel.
Igen. Illetve annyit, amennyire szükség van.
Ezekből az emberekből, akik a képzésre bekerülnek, hányan mondják azt így útközben, hogy köszönjük szépen, én nem erről álmodtam?
Volt már erre is példa, de ez elenyésző. Olyan magas szinten megy az oktatás, hogy mindenkinek nagy kedve lesz majd felmenni a repülőre.
Te, amikor bekerültél még a régi időszakban, közben nem voltak megtorpanások, akár a kiképzés alatt, hogy biztos ezt akarom?
Kellőképpen fiatal voltam még, és talán meggondolatlan, de nekem annyira új volt ez az egész, és teljesen szokatlan, hiszen az átlagember mit gondol arról, hogy valaki légutas kísérő, fölvesz egy szép egyenruhát, és fog egy trolét, kimegy, kávé, te a cappuccino, szendvicsek, és utána leszállunk, kimegyünk, város nézünk, majd másnap hazajövünk. Hát ez nem erről szól, mert ez az, amit nagyjából lát az utas, mikor utazik a repülőn, de nekünk számtalan más teendőnk van, amiről nekem fogalmam sem volt, és olyan oktatásban volt részem nekem is már annak idején, akkor sok-sok évvel ezelőtt, hogy én csak figyeltem és pislogtam a nagy szemeimmel, és minden információ rendkívül vonzó volt. Kételkedtem néha, hogy mindenre szükség lesz, de az élet bebizonyította, hogy ez így van. Egyébként sokkal egyszerűbb megtanulni az előadásokon elhangzott információt, mint azt a fedélzeten élesben alkalmazni.
Tudsz rá példát is mondani? Esetleg voltak ilyen érdekes történetek?
Arra most nem lenne elég egyébként ez a műsoridő, de általában megmutatjuk, megtanulják az emberek, hogy egy adott szituációban mit kell mondani, de az eszkalálódhat és folytatódhat. A legegyszerűbb példa, egy eklatáns példa, bizonyos helyeken a kabinban nem lehet a földön csomag. Azt elmondjuk az utasnak, illetve bocsánat, az oktatáson elhangzik, hogy ott nem lehet csomag, meg kell kérni az utast, hogy adja ide, és mi tegyük föl. De fölmegy az ember a gépre, elmagyarázza, hogy ott nem lehet csomag az utasnak, az utas meg azt mondja, hogy jó, de miért, vagy mégsem adom. Na ez már egy másik oktatási anyag része, hogy hogy kell ezt előadni, elmondani, és megértetni az utasra, hogy ez nem ellene, hanem érte van.
Ezen a területen is kiképzik a légiutas kísérőket?
Igen, ezen a területen is van kommunikációs tréning, illetve probléma és konfliktus kezelő tréning.
Folyamatosan fejlesztik ezeket a készségeket a légiutas kísérőkben?
Igen, folyamatosan tréningezik, mert minden évben vannak ismétlő tréningek. Ez nem csak egyfajta tréning, hanem kb. 8-10 féle különböző tréning, amit minden évben ismételni kell. Vannak olyan részei, amit 12 havonta, van, amit 2 évente, és van olyan, amit 3 évente.
Tehát folyamatos tanulással is ez jár akkor van. Ez a szakma.
És folyamatos vizsgával is jár. Mert a fedélzeti munkát is ellenőrzik minden évben legalább egyszer hivatalosan, de bármelyik járaton kaphat az ember egy ellenőrzést.
És tegyük hozzá, hogy a hivatalos nyelvetek az angol.
Ez így van. De ettől függetlenül viszont ez nem azt jelenti, hogy mindig minden körülmények között nekünk angolul kell beszélni, mert hogyha mondjuk egy oktatás folyamán, egy fedélzeti ellenőrzés kapcsán az oktató és a résztvevő is, akit ellenőriznek, ugyanazt a nyelvet beszéli, akkor azért nem tilos az anyanyelvet használni.
Milyen nyelvi szinten lehet bekerülni közétek?
Elvileg C-típusú középfokú nyelvvizsgát kér a cég, de itt fontosabb az, hogy az ember hogy tud beszélni, mint hogy tud írni. Egyébként a résztvevők szembesülnek a nyelvi képességeikkel elég hamar, azután, hogy mondjuk felvételt nyertek, nem csak az oktatáson, hiszen hiába beszél valaki nagyon jól angolul, vagy egy adott nyelven, itt nagyon sok a szakmai kifejezés, és azért a fedélzeten is nem csak angol, hanem az Európa és világ más tájairól érkezett emberekkel megtalálni a közös angol szintet elég nehéz.
Ezen a vonalon fogunk tovább haladni, a zene után.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió, a bizalom hangja, üdvözlök mindenkit. A 153 lélekmód ifjúsági magazin Mesterségem címeres sorozatában Somkuti Attila, Soma a vendégem, aki légiutas kísérő. Elmondtad, hogy milyen a kiképzési folyamat, és egy dolog ragadott meg engem. Az egy dolog, hogy mit tanultok a kiképzés alatt, az pedig egy másik, hogy mit kell gyakorlatban véghez vinni. Természetesen a kettő egymásból következik, de az élet számos váratlan eseményt tartogat. Nem elég az, hogy valakinek esetleg van egy középfokú nyelvvizsgája, és tud angolul, mert az, hogy valaki kommunikatív legyen, és a megfelelő időben a megfelelő dolgot tudja mondani annak az embernek, aki vele szemben ül, ezt azért tanulni gondolom nem lehet.
Itt azért a felvételi folyamán úgy választják ki az embereket, hogy legyen benne egy kellő exhibicionizmus, tehát olyan ember, aki nem jön zavarba, hogyha emberek figyelik, illetve hogyha emberek között kell mozognia. Ugye, aki már repült, az tudja, aki nem, annak úgy kell elképzelni a repülőgép kabint, hogy középen van mondjuk egy 40-60 centis sáv, az a folyosó, és jobbra és balra pedig 3-3 ülés van egymás mellett, tehát mi bemegyünk az utasok közé, és itt nem csak az kell, hogy az ember jól beszéljen angolul, hanem ne jöjjön zavarba, amikor nem csak fizikailag úgy beszél egy másik emberrel, hogy azt csak ő hallja, hanem a körülötte ülők is, és ők is adott esetben bevonódnak a beszélgetésbe, tehát itt azért kell egy kis rutin is.
Illetve hatalmas intelligencia kell szerintem hozzá ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő dolgot tud mondani.
Igen, itt azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül az a baj, amit az ember mond, hanem ahogy mondja, mert nem biztos, hogy a megfelelő módon ér majd célt. Itt véleményem szerint azért kell a rutin is meg a tapasztalat, ami majd a repülő utak számával fog gyarapodni és növekedni.
Az elején ehhez adnak nektek segítséget?
Adnak némi segítséget, de hát annyiféle szituáció lehet. Itt azért még megjegyezném azt, hogy a jó légiutas kísérőnek valahol két énje van, hiszen fenn a fedélzeten nem lehetek ugyanaz az ember, mint a földön, mert hogyha egy konfliktus van, vagy egy utasok vitába szállunk, mert nem egyezik a véleményünk, akkor ezt nem vehetem magamra, mert minden valószínűség szerint nem velem van baja, itt zárójelben megjegyzem, ha velem van baja, az nagy hiba, mert akkor biztos, hogy én hibáztam. Itt, hogyha ezt meg kell beszéljük, akkor kell a rutin, a tapasztalat, és szépen megoldani. Adnak rá segítséget, de rendkívül sok különböző szituáció lehet.
Akkor térjünk vissza arra, hogy amikor már a fedélzeten vagytok kiképzés után, hogy zajlik ez a folyamat?
A földön van egy kiképzés, ez 5 hét, közben valahol van egy nagy vizsga, az ember megkapja a papírt, hogy most már repülhet az adott légitársaságnál, és még a fedélzeten is van oktatás és vizsga. Hogyha az is sikerült, akkor már úgymond egyedül repülhet, tehát nincs szüksége oktatóra, hanem 100%-os csapattag lehet. Amennyiben nem sikerült első nekifutásra a kibocsátása, mi azt így hívjuk, akkor még van esélye hosszabbítani egy alkalommal biztosan, de ez különböző légitársaságoknál más és más a szabályzat. Amikor már egyedül repülhet, na az a nagy kihívás, mert akkor már a többi kollégia is elvárja a kezdőtől, hogy nagyjából mindent tudjon. Általában elfelejtik a régi tapasztalt kollégák, hogy mindenki úgy kezdte, hogy zöld volt a füle.
Te mennyi idő után érezted azt, hogy magabiztosan mozogsz a fedélzeten?
Egy olyan 15 év után. azt szokták mondani, hogy az első 10 év az gyorsan elszáll. Ez tény és való, hogy így volt, mert van lehetőség fejlődni szakmailag is, végigjárni a ranglétrát. Nekem volt szerencsém sok különböző pozícióval megismerkedni. Egyrészt azért, mert lehetőségem volt arra, hogy pályázzak bizonyos pozíciókat. Másrészt azért, mert az embernek nem csak barátai, de ellenfele is vannak, és ennek köszönhetően is adódik lehetősége különböző pozíciókat és területeket megismerni.
Szedjük már sorba, hogy milyen szakmai fejlődési lehetőségek vannak egy légiutas kísérő előtt.
Hát a legalacsonyabb szint, ahol elkezdi az ember, az az úgynevezett junior cabin attendant, ő a kezdő. Azután lesz egy pár hónap, vagy jó pár hónap elteltével cabin attendant, ez már az úgymond alap légiutas kísérő. Egy kis idő elteltével, hogyha pályázik és megfelel, és bizonyítja a tudását, akkor lehet vezető légiutas kísérő. Ő irányítja a személyzet tagjait a kabinban az út folyamán. Ezután a következő lépcsőfok lehet egy line trainer, ami azt jelenti, hogy a fedélzeten oktat és kibocsátja a légiutas kísérőket. E fölött van az instruktőr, aki pedig egy olyan oktató, olyan tréner, aki a földön is oktat és a levegőben is. Na hát innentől kezdve azért elég szerteágazó a terület, mert különböző más egyéb pozíciók is vannak, aminek következtében az ember még úgymond nem csak, de vezető légiutas kísérő, de egyéb területeket is ellát. Tehát nagyon sok különböző pozícióra lehet jelentkezni és pályázni.
Mik a feltételei az egyes szintek meglépésének?
Ide azért kell egy kis tapasztalat, meg egy szakmai elszántság. Azért az ember, ahogy végzi a munkáját a fedélzeten, abból kiderül, hogy ő ezt munkaként éli meg, vagy egy pozitív munkaként éli meg, olyan módon, hogy látszik rajta, hogy szeretés, eltökélt és elszánt, ezt valószínű, hogy a felettesei is észre fogják venni, és meg fogja kapni a megfelelő ajánlásokat, és amikor egy adott pozíciót meghirdetnek, hogy oda keresnek egy embert, akkor pályáznak 1, 2, 5, 10 ember, oda is megvan a kiválasztási folyamat, és hogyha megfelel, akkor kiválasztják.
Te keresed a pozíciót, vagy sokszor a pozíció is megtalálhat téged?
Volt arra is példa, hogy a pozíció talált meg engem.
Te ennek a folyamatnak melyik részén állsz?
Hát az én karrierem a repülésben az körülbelül olyan, mint az EKG. Tehát én már voltam lent is, fent is, de mint általában az arany középút, ott érzem én is a legjobban magam. Jelenleg vezető légutas kísérő vagyok, viszont a következő hónaptól, júniustól már mint oktató fogok dolgozni. Tehát sok minden pozícióra lehet pályázni, meghirdetik a pozíciókat általában, és arra pályáznak az emberek. De a vezetők azért tudják, hogy ki az, aki tényleg érdekel a pozíció, mert azért lehet tudni mindenkinek az előéletét, hogy mit tanult iskolában, milyen végzettséggel jött, meg van szépen mindenkinek leadva az önéletrajza, és vannak az örök pályázók, akiknek ugye minden mindegy, csak legyen egy pozíció. Hát ezeket kell úgy kiszűrni. Van úgy, hogy egy időben 2-3 pozícióra is keresnek embert, és akkor vannak azok, akik mindenhova leadják a pályázatot. Ez a gyakorlat nem elszántak nekik, minden mindegy, csak legyen egy új pozíciójuk.
Nagyon érdekes dolgok ezek. A következő blogban kimondottan a szakma szépségeiről, illetve nehézségeiről fogunk beszélgetni, de most zenélünk egyet.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió, a bizalom hangja, üdvözlöm Önöket a 153 lélekmód ifjúsági magazin Mesterségem címeres sorozatában Somkuti Attilával, Somával beszélgetek. Most már összeszedtünk egy jó pár dolgot, ami a légiutas kísérő szakmához kell. Beszélgessünk most így a magazin végén a szakma szépségeiről, illetve nehézségeiről.
Kezdjük a nehézségeivel. Azért itt nem egy, nem kettő kellemetlen orvosi mellékhatása is lehet a repülésnek, beleértve azt is, hogy egy pár év folyamatos repülés után az adott egyén már nem lehet szervi donor, mert a nyomás különbségből adódóan deformálódhatnak a belső szervek, illetve a repülés folyamán találkozunk a káros sugárzással is fönt, ami megfelelhet mondjuk egy röntgenfelvétel alkalmával beszedett sugármennyiségnek. Valamint a lányoknál, de férfiaknál is előfordul a viszér, halláskárosodás, látás, tehát azért egy ilyen 10-15 év repülés után ezzel már szembesülhetünk. A pozitív része a dolognak, hogy nagyon sok emberrel találkozunk. Az évek folyamán komolyan tud fejlődni a kommunikációs készségünk, a probléma megoldó képességünk, illetve a folyamatos tréningeknek köszönhetően, amit például az első segély tanfolyamokon elsajátítunk, ahogy már korábban mondtam, azt a magánéletben is nagyon jól lehet használni. és nem utolsó sorban arról, hogy komoly kapcsolatok is szövődhetnek a repülés folyamán. Én például feleségemet és a munkahelyemen ismertem meg.
Erről mesélnél nekünk egy picit.
A feleségemmel már az előző munkahelyemen találkoztam, mint kolléganővel, és a jelenlegi munkahelyem hozott minket össze, és lett csodálatos kislányom édesanyja, és immáron 10 éve élünk boldog házasságban.
Szokták mondani, hogy tanárnak tanár a párja, színésznek színész a párja, a légiutas kísérőnek, akkor ezennel kimondhatjuk, hogy jobb, hogyha szakmabeli a párja?
Igen, de még befejezném a mondatot. Általában a légiutas kísérőnek a pilóta a párja, ez elég gyakori a repülésben. Itt az én esetemben légiutas kísérőnek légiutas kísérő lett a párja.
Komolyra fordítva a szót, jobban megértitek egymást?
Abszolút jobban, hiszen tervezni elég nehéz ebben a munkában. Nehéz megmondani, hogy az ember mit fog csinálni 2 hét múlva, miközben azt se tudjuk pontosan, hogy mit csinálunk holnap, vagy még ha látom is a műsorom, hogy hova repülök, az se biztos, amikor jövünk haza, hiszen bármikor lehet egy probléma, egy időjárási gond, ami miatt nem tudunk egy adott reptéren leszállni, vagy ha hazafele jövünk, előfordult egy technikai probléma, máshol kell leszállni, és órákkal később jövünk haza. Viszont így, ilyen formán a párod, hogyha ugyanabból a szakmából van, ugyanarról a területről, akkor megérti ezt a problémát. Egy egyszerű színházi műsort, egy színház látogatást betervezni is komoly szervezést igényel, vagy adott esetben el kell cserélnünk a beosztásunkat.
Akkor ez nagyfokú rugalmasság is kell, mind partnertől, mind a családtól. Hogyan lehet mégis akkor ezzel együtt egy jó magánéletet kialakítani?
Szükség van segítségre, mind a nagyszülők részéről, hogy kivigyáz a gyerekre, mert az én kislányom is abban növekszik, abban él, hogy elmondjuk neki, hogy ha lefekszik, akkor most én ott vagyok vele, de ha fel kell, akkor már mondjuk az édesanyja lesz vele, vagy a nagypapája, vagy a nagymamája, vagy a szomszédja. Ezt azért neki elég nehéz volt megszokni, beleértve azt is, hogy nekünk van, hogy éjjel, illetve hát az este közepén kell elindulnunk otthonról, vagy éppen akkor érkezünk haza. De a nagyfokú rugalmasságra abszolút szükség van. És a másik fél részéről is, hiszen nem nagyon lehet itt ilyenkor ilyen meglepetés bulikat szervezni, mert a műsor változhat.
Lehet, hogy teleped meg legjobban azokat, akik számodra pontosan készítenek meglepetést. Személyesen milyen sikerélményeid, illetve kudarcaid voltak így a 16 év alatt?
Én úgy gondolom magammal kapcsolatban, hogyha én mondhatom azt, hogy bármiféle sikert ezen a területen el is értem, akkor én azt az oktatás területén értem el, mert volt szerencsém elég sok embert oktatni és kiképezni, mint légiutas kísérő. Számomra a legnagyobb élmény az, amikor egy olyan ember, akit én oktattam földön vagy levegőben, azután visszajön és azt mondja, hogy lehet, hogy az oktatás közepén elején annyira nem kedvelt még engem, talán a stílusom miatt, de megértette, hogy mit miért mondtam, és hogy az tényleg fontos volt. Valamint nap mint nap, ami engem éltet és buzdít, az az, amit az utasoktól kapok. Mert hogyha tőlük pozitív a visszajelzés, akkor az azt jelenti, hogy én jól végzem a munkámat. A kellemetlen része, ami negatív hatással lehet a szabadidőmre, amikor például egy utassal való vitás helyzet eredményeképpen talán közös rendezőre jutunk, de még nem vagyok benne biztos, hogy ő pont azt kapta, amit szeretett volna. Kimerem jelenteni, hogy eddigi pályafutásom során nem nagyon volt nekem olyan helyzet, ami után bármelyik fél vesztesen távozott volna. Meggyőződésem, hogy én meg tudtam oldani a szituációt úgy, hogy a végeredmény egy közös győzelem legyen, hogy mind a két fél elérte a célját. Nekem a legnagyobb megterhelést az oktatás okozta, amikor valakivel egy olyan tényt kell közöljek, hogy mondjuk nem sikerült a vizsgája, mert itt azért közrejátszik az, hogy nem csak szárazon szakmai szemmel figyeljük az embert, hanem tudunk egy-két dolgot róla, hogy honnan jött, mit csinált, milyen személyiség, és az lehet kellemetlen, amikor éppen hazafele tartok. Nem azt mondom, hogy 3-4 napig nem alszom tőle, de azért visszagondolni azt, hogy szakmailag bár jó döntést hoztam, de az emberi része azért ott marad az embernek a lelkében.
Sok embertől, hogyha megkérdezzük, hogy hogyan kapcsolódik ki, akkor azt mondja, hogy utazgatok. Hogyan kapcsolódik ki egy olyan ember, akinek az utazás a munkája?
Na, az ilyen emberek, mint például a légiutas kísérők, ők elég sokat utaznak. Egyébként ők a legrosszabb utasok, mert ők állandóan ficeregnek az út folyamán, még akkor is, hogyha civilben magánemberként utaznak. Én például úgy szoktam kikapcsolódni, hogy csönd legyen. Ugye állandóan zaj van a repülőgépen, vagy a hajtómű megzajja, vagy ahogy az emberek beszélgetnek. Tehát én, amikor hazamegyek, akkor nekem csönd kell legyen. Én úgy tudok a legjobban kikapcsolódni.
Milyen lehetőségeket ad neked ez a szakma a magánéletben? Gondolok itt most esetleg, hogy könnyebben utazhatsz.
A könnyebben való utazás, az csak az adott légitársasággal van. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogyha egy légitársaság, ahol dolgozunk, az bizonyos szövetségek, egyesületek tagjai lehetnek, ami azt jelenti, hogy nem csak az adott légitársaságon való utazás alkalmával, hanem más egyéb a szövetség tagjainak tekinthető légitársaságok járatain is utazhat. Ez a mi esetünkben ez nem él, tehát mi csak a saját légitársaságunkon utazhatunk meghatározott számban egy adott évben.
Hova lesz a következő utad?
Hurghadába fogunk elutazni a kis családommal, ha jól tudom, egy 7 napra, maximum 10 napra, egy hónap múlva. Már nagyon várom.
És addig milyen úti célok vannak a munkád során?
A műsorom mondja meg mindig, hogy hova kell menni. Számomra ennek nincs is úgy igazából nagy jelentősége, mert mi a reptérből szinte semmit nem látunk, tehát maximum az időjárást tudom megnézni, és onnan következtethetek arra, hogy mondjuk, ha nagyon párás és hűlett az idő, akkor valószínű Dubajban, hogyha borongós, esős idő van, akkor az London lehet, ha nagyon fúj a szél, akkor Brüsszel. Ha süt a nap és az emberek boldogak és barátságosak, akkor az biztos Budapest.
Hogyan néz ki a következő egy heted?
A következő egy hetemben inkább tanfolyamokon fogok részt venni, mint tanuló, és kevesebbet fogok repülni. Ezen tanfolyamok azoknak a tananyagoknak, előadásoknak a része, amiről már korábban beszéltünk, és évente meg kell ismételni. Körülbelül 2-szer fogok repülni, és 3 alkalommal pedig, mint tanuló részt venni tréningeken.
Ezekhez kívánok én neked nagyon sok sikert, és a továbbiakhoz is, mind magánéleti szempontból, mind szakmai szempontból. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket az információkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Minden jót kívánok nektek és a hallgatóknak. Szervusztok! Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket Kiskun Halason. Kérem, maradjanak ülve ülőhelyükön, mindaddig, amíg az övek becsatolását jelző tabló világít, és repülőgépünk beért végleges parkolóhelyére. A kiszállítás folyamán ügyeljenek arra, hogy a felső csomagtárolókat óvatosan nyissák ki, nehogy egy kieső tárgy sérülést okozzon. A rádiótelefonokat kérem, még hagyják kikapcsolva. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen megengedett. A kapitány és a mai személyzet köszöni, hogy utazásukhoz minket választottak. Érezzék jól magukat Kiskunhalason. A viszontlátásra!